Erzsébet és Krisztpáttal. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, műsorunk tartalmából. A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. Gyöngyösen is megkezdődött a felkészülés a hajléktalanok biztonságos ellátására. Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. Egy kerekasztal beszélgetés keretében tekintették át a sárospataki oktatás helyzetét. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. Legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, amelyek egyedülálló gondosan retusált pengék. A Bükk másik ikonikus ősember barlangja az istálóskői barlang, körülbelül 40 000 éves rétegeket tártak itt fel. Kiemelkedő leletek például a csont és kőeszközök festett állatcsontok, barlangi medve, zerge, gyapjas orszarvú maradványai. A Bérapád falva közelében található Subajuk barlangban a régészek neandervölgyi emberi maradványokat is találtak. A régmúlt és a jelenkor barlang kutatásairól Szolyák Péter, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Nagyon sokszor elmondtuk, el is kell mondani, kötelező, egy miskolcinak ez szinte kötelező tudni, hogy az őskőkor kutatás tudománya az Miskolcról indul. 1891. augusztus előkerül a három bársonyházi szakóca, Herman Otto azonosítja őket, itt több éves vita jön, és aztán utána elindul a barlang kutatás a Bükkben, Herman Otto javaslatára és biztatására. Az akkori földművelési minisztérium biztosította rá a költségeket, ugye akkor Darányi Ignác volt a miniszter, emlékeim szerint, és Kadics Otto Kárt geológust bízták meg azzal, hogy indítsa el ezeket a kutatásokat. Na most ez nagyon intenzíven haladt az elején, és egészen a 40-es, 50-es évekig hát szinte minden barlanghoz hozzányúlt az akkori kutatógárda. A barlangkutatások a Miskolci Múzeumban Miskolcon nem maradtak abba, tehát a 90-es években is voltak, 2000-es évek elején is, de ekkoriban már azzal kellett számolni, hogy minden üreg, minden potenciális lelőhely az már egyszer legalább kéz alá került. És ugye ez az egyik legnagyobb hátránya a mai kutatóknak az elődökkel szemben, hogy az elődeink, ők feltárták a legtöbb barlangban a felső rétegeket teljes egészében, rosszabb esetben a teljes üledéket kipakolták belőle, tehát már nincs mit kutatni, vagy csak részlegesen. A Kőlyuk 1-es barlang, aminek a kutatásába 4 évvel ezelőtt kezdtünk bele, de már 2010-11-től tervezés alatt volt. Annak a jelentősége pont abban van, hogy a Kőlyuk 1-ben bőven maradtak felületek ahhoz, hogy a történelem könyvét azt a fedőlaptól kezdjük el lapozgatni, tehát megvannak a felső rétegek olyannyira, hogy megvannak a legfrissebb általunk behordott sárrétegek is. Hát itt az általunk a 20. századi emberre gondolok. És ennek a kutatása kezdődött el, ez a Bükkvidék legnagyobb ősember lakta barlangja, tehát az ősz hossza az több mint 300 méter, a csarnok a 20x30 méter alapterületű és 17 méter belmagasságú, de rengeteg folyosója, egyebek vannak. Itt kezdtünk el az óriás teremben kutatni 4 évvel ezelőtt, elsősorban azért, hogy a jégkori emberre ráakadtunk, az árnyékára, én ezt így szoktam mondani, azért, mert még kőeszközöket nem találtunk, az ő tűzhelyét még nem találtuk meg, az ő csontjait még nem találtuk meg, de az ő általa feldolgozott csontokat, amin már vágos nyomokat is azonosítottunk, illetve látjuk, hogy ezeket valószínűleg ember törte össze, ezeket megtaláltuk. És ami miatt nem haladtunk még ebben gyorsabban, az nem más, mint az, hogy a középső neolitikum emberének és a késő bronzkor emberének sokkal nagyobb mennyiségben találtuk meg a hagyatékát, jelenségeket, cölöpjukakat, sőt, temetkezést is találtunk mind a két korszakból, tűzhelyet, középső neolitikumból hatalmas tűzhelyet találtunk, illetve van éppen egészen friss eredmények, egy 6-7 év körüli szintén középső neolitikumhoz tartozó gyermekcsontvázát találtuk meg, és egy olyan késő bronzkori, valószínűleg urnasírt, ami eredetileg kőhalomba volt elhelyezve az urna, és ezt valamikor kirabolták, mi ennek a szétrablott maradványait, de azért viszonylag gazdag maradványait találtuk, hiszen még átfúrt borostyán gyöngyöt, tehát testdíszt is találtunk, és innen pedig emberfogak kerültek elő, amiknek szintén friss a meghatározása. Innen tudom biztosan most már, hogy ez a késő bronzkorhoz tartozik, valószínűleg a kiatica kultúra emberét temették oda.
Beköszöntött a tél, a hideg pedig különösen nagy kihívást jelent azok számára, akik az utcán vagy nehéz körülmények között élnek. Gyöngyösen is megkezdődött a felkészülés a hajléktalanok biztonságos ellátására. Melegedők, menedékhelyek és különböző segítő szolgáltatások várják a rászorulókat. A következő percekben annak járunk utána, hogyan kezeli a város a téli krízishelyzetet, és miben számítanak a lakosság támogatására. A részletekről Őszi Benyámin vezetőt, tudósítónk Fekete Kápor kérdezte.
Krízis időszak, mindig készültök rá, nem újdonság, de mégis megkérdezem, hogy hogyan készültök most erre az időszakra.
Igazából nálunk az év 365 napján krízis időszak van. Ettől függetlenül a téli időszak előtt mindig átvizsgáljuk a fűtésrendszert, ez most is megtörtént, és korszerűsítés, illetve javítás is történt bennen, illetve a téli időszakra mindig van egy felkészülési rész, amikor is adatokat szolgáltatunk, mind a regionális diszpécser szolgálat számára, hogy a vörös kód alatt milyen kapacitással tud esetleg pluszban működni az intézmény, megvizsgáljuk ugye az intézményi tárgyi feltételeket is, hogy minden rendben legyen. Ez most sem történt másként, és hál' Istennek most is, mint mindig, minden rendben van. Forró teával készülünk az ügyfelek számára, ez a teljes krízis időszak alatt, azaz november 1-től április 30-ig. Ez biztosított.
Akartam kérdezni, hogy milyen szolgáltatásokkal készültök, de természetesen akkor ebbe benne vannak akkor ezek szerint a fűtéskorszerűsítésből kifolyólag a melegedők, benne vannak akkor a gondozások is, a forró tea is.
Hát az intézmény teljes kapacitással működik, ez egész évben így van. Forró tea az most is rendelkezésre áll, illetve a fűtés ugye folyamatosan megy, az utcai szolgálat az folyamatosan működik az év 365, vagy éppen 66 napján, attól függ, hogy hány napos ugye. Folyamatosan térképezzük a város, illetve a környező településeket is, hogy esetleg vannak-e újan megjelenő segítségre szoruló ellátottak, vagy újabb olyan területek, ahol esetleg valahol megbújnak, vagy esetleg találtak olyan menedéket, amit választottak hirtelen. Folyamatosan szórólapozunk a ellátási területen is, ugye az intézményi szolgáltatások és az elérhetőségek találhatók meg ezeken a szóróanyagokon, illetve hát együttműködünk mind a polgárőri, mind a városrendészettel, illetve a hatóságokkal is, amikor erre van szükség.
Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. A fiataloknak szóló edukatív figyelemfelhívás leginkább a függőségekről szólt és azok hosszú távú hatásairól. Az előadás fő üzenete az volt, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés. Ezért a fiataloknak érdemes időben felismerniük a veszélyeket.
Kábítószer szempontjával az abszolút null tolerancia híve vagyok, és nem azért, mert elvisz a rendőr, meg beteg leszel, meg meghalsz, hanem alapvetően a mai szerhasználat az tökre a bizonytalanságról szól. Legalább 1000 féle szer van kint a piacon, nem tudom, mi van benne, hányféle hatóanyag, milyen mennyiség, ennek milyen hatása lesz. Úgy alkohol szempontjából egy kicsit lazábban tudom kezelni a kereteket. És ez is az előadásom címe, ne legyen harmadik. El fog menni az a fiatal bulizni? El fog menni. Mi nem mentünk el? Hát dehogy nem elmentünk. Én azt gondolom, hogy mi pontosan ugyanolyan bocsánat, én akkor mindig csak egyes szám első szemébe merek beszélni. Én pontosan ugyanolyan fiatal voltam, mint a maiak, csak a világ döntő módon valójában más volt. Úgyhogy a fiatal elmegy bulizni, jó eséllyel fog alkoholt fogyasztani. Mi van akkor, ha megiszik két sört? Mi van akkor, ha megiszik két fröccsöt? Töménnyel óvatosan, mert az nagyon-nagyon oda szokott valójában vágni, de a problémák általában a harmadiknál szoktak kezdődni. És innentől kezdve gyakorlatilag a földön fekvő, összeokádott versenyzőről van szó, de ha betalt egy keretrendszer, ne legyen harmadik, akkor ez működhet természetesen. Oké, természetesen nem minden napról van szó, hiszen az már jó utat jelentett ugye az alkoholbetegség felé, de ha ilyenfajta keretrendszeren belül tud tulajdonképpen működni, akkor szerintem együtt tudunk ezzel a fajta dologgal is valójában élni. Ugye valaki csak úgy válhat függővé, hogyha ezt ugye rendszeresen űzi. Ha mondjuk 3-4 hetente elmennek a haverok, és akkor kicsit bekarmolnak, az nem alkoholfüggőség, akkor lesz egy másnap, esetleg egy harmadnap is, ugye, ezt követően, de önmagába véve ez nem jelent még valójában függőséget, ez jelent egy egyszeri keretsértést, aminek meg lesz a következménye, ja, Istenem, fáj a fejem, agyomromba, mintha kő lenne, ezer ördög kalapál a fejembe, csak bokából tudok hátra nézni, és így tovább, és így tovább, de hogyha ez rendszeresen fordul elő ez a dolog, akkor alapvetően ugye részben kialakul egy tolerancia, hiszen kezdetben még mondjuk annak a 15 éves, 65 kilós kis versenyzőnek mondjuk tényleg a két sör elegendő ahhoz, hogy már kellően ellazuljon, de ha rendszeres edzés munkát végez, hiszen gyakorlat teszi a mestert, akkor eljuthat odáig is, hogy mondjuk egy üveg Jäger plusz négy sörrel ugye egész jól elműködik a maga 3,5 ezrelékes félalkohol szintjével, jön, megy, mozog, nokdacu még autóba is ül, hiszen én magam szakértőként elég gyakran látok azért ilyen történeteket, de összességében a rendszerességről van szó itt ebben az esetben, és persze aztán ennek megvannak a nagyon komoly negatív egészségügyi következményei, részben a függőnél van egy belső értékrend átalakulás, hiszen neki valamit a szoftverjébe ádrótozódik, mert ő azt fogja valójában mondani, hogy szerintem ez így helyes, és ha kívülről szól neki valaki, akkor én ezt tudom. Ráadásul a függő saját magára nem szereti kimondani azt, hogy függő. Azt, még ha nem is tagadja, de azt szokta mondani, bármikor abba tudom hagyni. Ja, csak még nem jött el a bármikor.
Most az időjárásról. Erősen felhős, borult idő várható, keleten még maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Párás lesz a levegő, nyugaton, délnyugaton köd is képződhet. A hazánk nyugati felét kétharmadát érintő észak felé haladó csapadékzóna több felé okoz esőt, de hajnalra már csökken a csapadékhajlam, inkább északon és északnyugaton eshet. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A fogyatékos emberek világnapját ünnepelték az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Elindult a Nemzeti Adó és Vámhivatal karácsonyi ellenőrzés sorozata. Idén is ellátogatott a Tűzoltó Mikulás az EGRI kórházba. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Fogyatékossággal, sikeresen mottóval rendezték meg a Fogyatékos Emberek Világnapját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem liceumának kápolnájában. A fogyatékosság megismerése, elfogadása, továbbá a segítségnyújtás rendkívül fontos, nem csak intézményi szinten, hanem társadalmi felelősségvállalás terén is. A pedagógiai kar gyógypedagógiai intézete kiemelt hangsúlyt fektet az oktatók szakszerű, valamint gyakorlatorientált felkészítésére. A Fogyatékos Emberek Világnapjának ünnepe alkalmából tartott előadássorozat egyúttal kapcsolódik a magyar tudomány ünnepéhez. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy együtt inspirálódjunk és fejlődjünk, valamint a siker, mint fogalom, mindannyiunk számára mást jelenthet. A fogyatékosság alapvetően nem korlát, hanem az emberi sokszínűség része. Másfajta utak és erősségek jelennek meg, illetve példamutató tehetség is döntő szerepet játszik egy fogyatékkal élő ember életében. Hangsúlyozta dr. Révész Kiszela Kinga, az Egyetem Pedagógiai Kara Gyógypedagógiai Intézetének megbízott igazgatója, egyetemi docense.
A mai napon a Gyógypedagógiai Intézet szervezésében egy konferenciát fogunk lebonyolítani a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére, amelyben a fő témakör az a fogyatékossággal sikeresen. Amennyire csak lehet, igyekszünk olyan eseményeken megjelenni, ahol az érzékenyítést tovább tudjuk folytatni, ahol ismertethetjük azt, hogy a fogyatékosság az érték is lehet, és a fogyatékos emberek is tulajdonképpen ugyanazt az ellátást kapják, hogy jó lenne, ha kapnák, amit nevezzük akár együttnevelésnek, akár integrációnak, és hogy ez egy valós lehetőség arra, hogy javítsunk az ő mindennapjaikon, élethelyzetükön, esetleg felnőttként munkakörülményeiken. És az egyetem azt gondolom, hogy rengeteget tesz ezért, nagyon sok esemény van, amely a fogyatékossággal köthető, és ebbe természetesen teljes válszélességgel elmenni a Gyógypedagógiai Intézetünk. Rengeteg tapasztalatot, gyakorlati tapasztalatot igyekszünk nekik adni a képzésük során. Már az első fél évben, amikor megérkeznek, olyan intézmény látogatásokon vehetnek részt a kollégák által tantárgyi követelményekként, ahol többféle fogyatékosság típust ismerhetnek meg, kapcsolatba kerülhetnek az érintettekkel, és ez folytatódik, mert hogy a gyakorlati képzésünk az nagyon úgy van felépítve, hogy már az első pillanattól kezdve megtapasztalhassák azt, hogy milyen a fogyatékosságokkal dolgozni, személyekkel dolgozni, és egészen a gyakorlati, egyéni gyakorlatokig, vagy éppen az összefüggő gyakorlatokon keresztül van lehetőségük nagyon sok szintéren megtapasztalni a velük való munkát. Alapvetően akárha a pedagógus képzését nézzük, nem kizáró ok a valamilyen fogyatékosság vagy zavar megléte, de természetesen mindig elbeszélgetünk, és a pályaorientációban segítjük azokat a hallgatók, akiknek valamilyen fogyatékossággal felkerültek a felső oktatásba. A mai napon két műsor látható, majd fogyatékos személyek fognak nekünk egy nagyon színvonalas produkciót bemutatni. Délelőtt a Harmónia együttes fog nekünk zenélni, délután pedig az Ének, tehát az értelmi fogyatékosok nappali ellátó központja lesz az, amely műsort ad számunkra.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntő beszédében méltatta a fogyatékkal élők tehetségét és sikerességét. Most dr. Pajtókné dr. Tari Ilona szavait idézzük.
Meghatott állapotban vagyok most, meghatottam az előbbi zenei mű kapcsán, és szívből köszönöm a Harmónia Intézet felkészítő tanárainak és fiataljainak ezt a csodálatos bevezető előadást. Nehéz is megszólalni egyébként ezután. Örömmel és őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett konferencián. Én már hagyománnyá tették ennek a napnak a megünneplését, és minden évben újra és újra megmutatják nekünk, hogy mit jelent valóban embernek lenni a maga teljességében, sokszínűségében és méltóságában. A mai nap üzenete, ahogy intézetigazgató asszony már említette, különösen időszerű, fogyatékossággal sikeresen. E címben ott rejlik egy mély és reménykeltő gondolat is, hogy a siker nem a hiánya, hanem a képességek kibontakoztatása. Nem a korlátok eltüntetése, hanem azok emberi, közösségi és szakmai módon való meghaladása. És nem csupán egyéni diadal, hanem közös eredmény. Az emberi kapcsolatok, az elfogadó társadalom és az értékteremtő pedagógiai munkának a gyümölcse. Keresztény egyetemként valljuk, hogy minden ember Isten képmására született és teremtetett, és méltósága elidegeníthetetlen. Ebből fakad a küldetésünk is, hogy teret adjunk a kibontakozásnak, és megtaláljuk azokat az utakat, ahol a különbözőség nem elválaszt, hanem gazdagít. Hiszen az evangélium is arra tanít, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ez a mondat nem csak erkölcsi útmutatás, hanem pedagógiai program is lehet. A befogadás, az empátia és a közösségvállalás programja. A Gyógypedagógiai Intézet munkája pontosan ezt a szellemet képviseli. Az önök tevékenysége, a kutatás, a hallgató képzése, az együttműködés a város intézményeivel, a civil szervezetekkel mind-mind azt üzeni. A fogyatékosság nem az élet hiányos formája, hanem az emberi tapasztalás egyik sajátos arca.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte karácsonyi ellenőrzés sorozatát, amely az év végéig tart. Ennek részleteiről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte karácsonyi ellenőrzés sorozatát, amely az év végéig tart. Az adventi vásárokon, a piacokon, a fenyőfa árusító helyeken, a nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve a vendéglátóknál és az ünnepi szolgáltatások nyújtóinál a revizorok kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését. Elsősorban a számla és a nyugtadást, az áruk eredetét és a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik. Sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik nem tartja be a szabályokat. Ha valaki bevételét eltitkolva nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. Lényeges, hogy a bírság mértéke ugyanennyi lehet abban az esetben is, ha egy-egy napra segíti valaki a kereskedő vagy a vendéglátó munkáját, úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Ilyenkor fontos, hogy nem valamikor a munkanap folyamán, hanem még a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni a bejelentést. Arról, hogy szabályszerűen bejelentették-e a munkavállalót, maga a munkavállaló is meggyőződhet a NAV mobil applikációban. A foglalkoztatási adatoknál egy-két kattintással ellenőrizhetők ezek az információk. Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40%-ig terjedő bírságra számíthat. Ennél a típusú jogsértésnél van bírság minimum is. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében ez legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább 500 000 forint. A revizorok mellett a hivatal végrehajtási szakembere is részt vesznek a karácsonyi akcióban. Súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a NAV rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, ideiglenes biztosítási intézkedés keretében a hivatal akár az árukészletet is lefoglalhatja. A NAV ellenőrzéseivel nem csak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is. Fellép azokkal szemben, akik adó elkerüléssel, bevétel eltitkolással, tisztességtelen verseny előnyre törekszenek. Érdemes követni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adótrafi pax rovatot is, ahol a hivatal előre jelzi, hogy hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.
Idén is ellátogatott a tűzoltó Mikulás az EGRI kórházba, ahol nagy piros tűzoltó autón érkezve lepte meg a beteg gyerekeket, és az intézménnyel közösen egy-egy kis ajándékkal kedveskedtek nekik. Az esemény célja, hogy a gyermekeknek szebbé varázsolják a napjukat, így is hozzájárulva a gyógyulásukhoz. Dr. Mátrai Zsolt, a kórház gyermekosztályának vezetője, háláját fejezte ki a tűzoltóknak.
Nagyon hálásak vagyunk a tűzoltóknak, hogy nem csak a hivatásukban bizonyítanak, hanem egy ilyen szeretetteljes dologgal segítik a gyerekeket, már 8. alkalommal. A tűzoltó Mikulás érkezés emelőkosárban egy felemelő és különleges pillanat, és az látogatás azt is bizonyítja, a közösségi összefogást bizonyítja, hogy a Mikulás az nem csak csomókat hoz, hanem szeretetet is a gyerekek felé, ami segíti a gyógyulásukat.
Azt említette doktor úr, hogy a gyógyulásuk szempontjából ez nagyon fontos, de mit ad még ez a gyerekeknek?
Hát ugye itt idegen környezetben annak a gyerekek, nem otthoni családi környezetben, bár a szülők itt vannak velük, ez valamennyire tompítja a szorongásukat, de egy ilyen esemény hát kicsit még jobban csökkent a szorongásukat, és egy kis boldogságot hoz nekik, örömöt, ami segíti a gyógyulásukat.
Most Nagy Csaba tűzoltó századost, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Ez már a 8. alkalom, hogy a Heves vármegyei tűzoltókkal érkezik a vármegye kórházakba a Mikulás. A mai napon az EGRI hivatásos tűzoltókkal érkezett a nagyszakálló, és az ablakon keresztül jött be, a manóival egy mesét mondott a gyermekeknek, és egy-egy kis ajándékkal kedveskedett nekik. Ezzel az eseménnyel az a célunk, hogy szebbé tegyük a kis gyermekek napjait, ezzel is hozzájárulva egy kicsit a gyógyulásukhoz. A mai napon az EGRI kórházba érkezett a tűzoltó Mikulás, holnap pedig a Gyöngyösi és a Hatvani kórházakba megy majd.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Az EGRI főegyházmegye főpásztorát köszöntjük a mai napon. Ternyák Csaba érsek 72. születésnapját ünnepli. Az egyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertőszent Miklóson. Teológiai tanulmányait a Győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust szerzett. 1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a Római Pápai Magyar Intézet rektora, 92-től 97-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 6-án Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1997. december 11-én címzetes eminenciánai érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezték ki. 16. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki EGRI érsekké. Beiktatása az EGRI főszékes egyházban volt 2007. június 9-én. Ternyák érsek 2 éve 70. születésnapján így fogalmazott a Magyar Kurérnak adott interjúban. Életem legfőbb pontjain azt tapasztalhattam meg, ha a gondviselő Isten munkatársainak szegődünk, és ha engedjük a léleknek, hogy szabadon fújjon, akkor még ha nem keressük is, mindig elénk tárulnak olyan utak, amelyeken egymást segítve, közösségben úgy tudunk előrelépni, hogy abban a jó Istennek is kedve telik. Isten éltesse még számos éven át a Szent István Rádió és Televízió fenntartóját, az EGRI főegyházmegye főpásztorát, Ternyák Csabát születésnapja alkalmából. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2025. december 2-án és 3-án tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa is. Az MKPK tagjai 2026. novemberében Ad Limina látogatást tesznek Rómában, ahol 16. Leó pápa is fogadja a testület tagjait. A püspökök testülete megköszönte Székely János püspöknek a konferencia elnökének sok éves szolgálatát, a Caritas in Veritate bizottság, valamint a keresztény zsidó tanács elnöki pozíciójában. Az MKPK tagjainak döntése értelmében a Caritas in Veritate bizottság új elnöke Fekete Szabolcs Benedek püspök, míg a keresztény zsidó tanács új tagja Martos Levente Balázs püspök lesz. A püspökök testülete megköszönte Kocsis Imre elnök sok éves áldozatos munkáját, amelyet a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökeként végzett. A püspöki konferencia megerősítette utódja Benvén Sebastian Verbita szerzetes, a társulat főtitkára pedig Harmai Gábor lesz. Megbízatásuk 4 évre szól. Az MKPK tagjai úgy határoztak, hogy körlevelet adnak ki az 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevél megjelenésének 30. évfordulója alkalmából. 2026. szeptemberében Kaposváron kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás. 2027-ben pedig az Egyházmegye alapításának 250. jubileuma alkalmából Szombathely lesz az esemény házigazdája. 2026. november 21-én kerül megrendezésre a következő forráspont. A 2018 óta megszervezésre kerülő ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők jövő év novemberében is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Az ökumenikus imahét 2026-ban január 18-a és 25-e között kerül megrendezésre. Az esemény budapesti nyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz, ahol Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek mond szent beszédát. Folytatódnak az adventi programok az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont udvarán és épületében. December 6-án szombaton 15:30-kor a második adventi gyertyagyújtás lesz a palota díszudvarán. Közreműködik Herbst Ádám atya, valamint közreműködnek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai is. December 12-én pénteken 17:00-tól Zsuffa Tünde a Jánszol titka című könyvének bemutatója lesz Kubik Anna közreműködésével. December 13-án szombaton szeretettel várják a kedves érdeklődőket 15:30-kor az adventi koszorún lévő 3. gyertya meggyújtására a palota díszudvarába. Közreműködik Cibere Zsolt atya, valamint közreműködnek az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium diákjai. December 20-án szombaton 15:30-kor felgyullad az adventi koszorún a 4. gyertya fénye is a palota díszudvarán. Közreműködik Holló Gábor atya, valamint közreműködnek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti intézet diákjai is. Minden szombaton délután a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütésére is várják a palota díszudvarán a résztvevőket. Az adventi vásár a palota díszudvarán december 23-áig tart nyitva. Ezen kívül a palota kávézója szeretettel várja a kedves vendégeket. Valamint adventben sok szeretettel várják az érdeklődőket az állandó és időszaki kiállításokra. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában lesznek megtekinthetők. Ingyenes tárlatvezetések lesznek a bazilikában december 6-án, 20-án, 11:00-tól, valamint december 14-én, 14:00-tól. Az adventi időszakban a Katolikus Caritas ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, vagy a caritas.hu oldalon, illetve személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A legszegényebb kistelepüléseken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ország legszegényebb kistelepülésein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyermekek álmait. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit. Jelentkezni a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címen lehet. A gyerekek karácsonyi ajándékainak összegyűjtése december 15-éig tart. Aki segíteni szeretne, a megadott elérhetőségeken jelentkezhet a Máltai Szeretett Szolgálatnál. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az ökumenikus segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-éig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomag feladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munka segítségére ajánl fel. Emellett a Magyar Posta gondoskodik az ökumenikus segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő persejek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. A Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermeket várnak, elváltak vagy épp nem találják párjukat, közölte a Nógrád vármegyei kegyhelyi sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás úgynevezett lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül. December 4-én csütörtökön 17 óra 30 perctől az Egri Bazilikában az Ifjú Lámpás Missziós Iskola tagjainak közreműködésével lesz szentségimádás, tanúságtétellel, vezetett imával és zenei szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit. Jótékonysági estre hívják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek. December 6-án szombaton 18 órától 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról is lesz élménybeszámoló. Majd egy színdarab következik az idén szenti avatott Troncatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táboroztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz a Találkozások házában, Egerben az Aradi utca 1 szám alatt december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Minden jelentkezőnek ajándékokkal kedveskednek. Vidente Stellam adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 13-án 15 órától. Közreműködnek az Andante Kamarakórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda zongorán, Kubik Tamás orgonán, vezényel Schmidmeister Szilvia. A belépés ingyenes. Az idei adventben is közös ünneplésre hív a Katolikus Caritas. December 17-én különleges karácsonyi dallamok csendülnek fel a budapesti Szent István Bazilikában, azon a nagyszabású jótékonysági koncerten, melyet a segélyszervezet rendez. A Katolikus Caritas jótékonysági koncertjét december 17-én szerdán 20 órai kezdettel tartják Budapesten, a Szent István Bazilikában, a Remény fénye Karácsony a népek hangján címmel. Az est bevételét a rászoruló családok karácsonyának szebbétételére fordítják. Fellép Bocskor Bíborka, Csík János, Dolhai Attila, Dolhai Luca, Rudnik Viktória, valamint a Berka együttes. Közreműködik Gereta Natália zongorista és Vadas László orgonista. A koncert fővédnöke és művészeti szervezője Dolhai Attila. Az eseményt élőben közvetíti a Kardinális csatorna. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten a www.eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Can't hear the bass, bro. I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this beat you treat like money.
Bezárt a téli időszakra a Debex, azaz a Debreceni Extrém Sportpark. Nagyszabású emlékgálával tisztelettek Békesi Béla, a magyar kardvívás kiemelkedő alakja előtt a debreceni Aranybika szálló üvegtermében. Egyre népszerűbb a falmászás Debrecenben. Kazinc Balcikán minden adott a sportoláshoz. Ennyit Dióhéjban, Most pedig lássuk a részleteket. Bezárt a téli időszakra a Debex, azaz a Debreceni Extrém Sportpark. A tavaszi ébredés márciusra várható, és minden jel szerint nagyobb lendülettel, mint valaha, mondta Víg Tamás, a létesítmény igazgatója. Úgy látja, a látogatási számok történelmet írtak. Míg 2023-ban 8565 belépést regisztráltak, 2024-ben ez a szám 9194-re nőtt, 2025-ben pedig közel 14 000-en éltek a sportpark lehetőségeivel. Nagyszabású emlékgálával tisztelektek Békesi Béla, a Magyar Kardvívás kiemelkedő alakja előtt az Aranybika szálló üvegtermében Debrecenben. A rendezvény kettős jubileumot ünnepelt, a vívó legenda születésének 150. évfordulóját és a róla elnevezett Debreceni Vívóklub fennállásának 30. évét. Dezső Zsigmondot, a klub elnökét hallják.
Igen, sok viszontlásságos időszak áll mögöttünk, hogy minden olyan dolog, ami a nulláról, mert ugyan a alakulásnak a lényege az volt, hogy megszüntette a DVSC és a sportiskola is egyszerre a vívó szakosztályát, de gyakorlatilag vívás nélkül maradt Debrecen, és mi négyen, három kollégámmal, három vívóval és szülővel döntöttünk úgy, hogy valahogy életben tartjuk a vívás Debrecenbe, hogy legyen legalább lehetősége a gyerekeknek valami más is csinálni, egy olyan hagyományos sportágat, amelyikben ugye Magyarország a legeredményesebb az olimpiákon, és hogy ezt folytassuk. És természetesen minden ilyen, ami szinte a nulláról indult, hosszú évekig, évtizedekig tart, még felépíti saját magát, és az alatt vagy tönkre megy, vagy vegetál, vagy valami történik vele. A mi esetünkben szerencsére egy nagyon pozitív és jó történet a vége, de az első 10 év az nagyon kemény volt. És ehhez még hozzátartott az is, hogy a rendszerváltás után még nem voltunk olyan sokkal, tehát se a gazdaság, se azok a vállalkozások, amik, hát azt mondanám, amik egy ilyen sportklubot működtetni tudnának, azért mondtam ilyen lassan és visszafogottam, mert azóta sem működteti senki, tehát mi továbbra is fő vagy egyáltalán szponzor nélkül vagyunk, önfenntartóak. Ennek az a lényege egyébként, hogy eleve úgy alapítottuk, és azóta is az a fő irányelv a gazdálkodásunkban, hogy önállóak legyünk. Pont azért, hogyha még egyszer előfordul valami, hogy valaki, akihez a legjobban kötődünk egy cégnél, vagy önkormányzatnál, vagy valahol, az odébb áll, akkor ne szűnjön meg a lehetőség, és akkor minden nulláról meg lehet kezdeni előről, hanem legyen önfenntartó, mérsékeltebb eredményekkel és célokkal, de önfenntartó, és akkor saját maga dönti el a klub és az egész, hogy a lehetőségek milyennek, van-e igény rá, stb. És ez működött, hát szerencsére jól, ahogy kell. Persze hozzátartozik a dologhoz, hogy vannak pályázati lehetőségek a Vívószövetségnél, meg az eredmények után megfelelő juttatások, illetve az önkormányzat is hát jelentősen támogat minket, hanem is anyagilag. Tehát anyagilag nem, de létesítményben és hát erkölcsileg meg kifejezetten, tehát minden esetben, amikor mi saját tőkéből és pályázatból próbálunk továbbfejlődni, fejleszteni az infrastruktúránkat, nem is kicsit, hanem nagyon, akkor az ő engedélye, hozzájárulása szükséges, amit természetesen mindig minden további nélkül megkapunk tőlük, és hát a legnagyobb áttörés a mi életünkben, mondjuk szakmailag és egyéb szempontokból is mondhatnám, hogy vannak ilyen küszöbök, amiket át kellett lépni, de az egyik legnagyobb az, amikor az önkormányzat lehetőséget biztosított számunkra, hogy az akkor megüresedő Faragtár utcai iskola tornatermét megkaptuk, sokak szerint ingyen vagy kis pénzért, ez igaz, hogy fizetni keveset kellett érte, de hát a bérleti díjban nem az a nagy összeg, hogy egy takarítót kell kifizetni, vagy magának a bérleménynek a tulajdonosát, hanem a rezsiköltségeket. És a rezsiköltségeket azt azért nekünk kellett állni onnantól is, és az nem kis pénz volt. Mára a fejlesztéseinknek köszönhetően ez egészen méltányos lett. Azt hangsúlyozom kell, hogy továbbra is az élet a fő célunk inkább a tömegsport jellege, vagy a közösségépítő jellege a klubnak, nem pedig a tehát nem tudom másképp fogalmazni, tehát nem versenyistálót szeretnénk üzemeltetni. Azzal, hogy természetesen annak, aki kiemelkedik a mezőnyből, és a tehetsége és az elszántsága is megvan, annak viszont tudunk mindent biztosítani.
Most pedig Serra György ügyvezetőt hallják.
Nyilván nagyon sok munka van emögött. Nem egyszerű fenntartani és üzemeltetni egy ilyen jellegű civil szervezetet. nyilvánvalóan saját bevételeinkre számítunk, és amire lehet pályázunk. Minden eszközt megragadunk azért, hogy fejleszteni tudjunk, és minden bevételt igyekszünk visszaforgatni. Tehát különböző fejlesztésekre, minden infrastruktúrális fejlesztésünk, amit pályázati forrásból nyertünk, abban jelentősen részt tettünk be. Tehát itt sok 10 milliós tételekről beszélünk. És ennek köszönhető az, hogy folyamatosan fejlesztünk, folyamatosan visszaforgatunk, hogy itt járunk. Én úgy gondolom, jelenleg egy gyönyörű vívóteremmel rendelkezünk, 3 teremszárnyal, konditeremmel, és nem álltak le a fejlesztések, tehát mindig vannak terveink, hogyha minden jól alakul, akkor jövőre is tudunk bővíteni, fejleszteni. Tehát szerintem ez a látásmód, ez a folyamatos fejlesztés, fejlődés, előre menekülés az, ami minket itt előre visz, és ilyen sikereket hoz nekünk.
Serra György beszélt az utánpótlásról is.
Utánpótlás szinten egész jól állunk. Mi is megdöbbentünk, amikor itt a gálára készültünk, és a diákat, meg videókat vágtuk össze, hogy az egyik videó végén kitettük, hogy hány magyar bajnoki érmessel rendelkezünk. Megdöbbentünk, hogy mennyien indultak eredményesen nemzetközi versenyeken, hány magyar bajnoki érmesünk van a kerekesszékes versenyzőink számán, akik magyar bajnoki vagy világbajnoki érmesek. Ez olyan gyorsan elszalad az idő, és fel se tűnik, hogy mennyi tehetség megy át a kezünkön. Tehát nagyon, nagyon örömes számunkra, de én úgy gondolom, hogy ez jó edzői gárda kérdése, akik dinamikusak, folyamatosan fejlődni akarnak, előre akarnak lépni. Minden a személyi gárda, az edzői gárda munkája. Nálunk most 150-200 sportoló van. Ugye ezt úgy kell nézni, hogy 4 éves kortól egészen a veteránkorig, 3 fegyvernemben, kerekesszékesekkel, tehát kicsik nagyok együtt. Ugye az egyetemmel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, egyetemi testnevelési órákat tartunk. És emellett iskolákban is iskolai vívás oktatást vállalunk. Jelenleg 9 iskolában, és az iskolai vívók száma évente átlagosan 800-900 fő, akik minden évben új belépők.
Egyre népszerűbb Debrecenben a falmászás. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnál. A sportmászásban 3 ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlenül felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Kazincz Barcikán minden adott a sportoláshoz. Néhány perces sétával szinte minden város lakó számára elérhetőek szabadtéri eszközök, kondigépek vagy futókörök. Emellett pedig az új pályáknak köszönhetően egyre többen hódolnak az extrém sportoknak is a városban. Kovács László sportreferenst hallják.
Kazincz Barcika elindult egy olyan fejlesztési útvonalon, ami irigylésre méltó. Az elmúlt 5 évben annyi kültéri fejlesztés történt, hogy ne is összeszámolni. Hát egy részben sikerült, részben nem, megmondom őszintén, és a számok úgy magukért beszélnek. Ami az elmúlt 5 évben sikerült megvalósítani, hát közel 2 kilométeres rekordtámpálya. Ez igaz, hogy a versenyzésre nem alkalmas, de a rekreációra, a sétára, a tömegsportra maximális igényt kielégíti. Ez mind a csónakázótól, pedig a Linétérnél valósult meg. Egyedülálló a városban 14 darab olyan magasépítési játszóeszköz valósult meg, ami hát azt mondom, hogy a 3-tól a 10 éves korosztályig maximálisan kiszolgálja a gyerekek fejlődését, fejlesztését és élményszerzését is. Ezek azért jelentősek ezek az építmények, mert nem is gondolnánk, hogy egy gyerek, ha fölmegy egy kéttornyos hajóra, akkor a mozgás koordinációnak szinte minden eleme, az egyensúlya, a térbeli tájékozódása, minden olyan koordinációs képessége fejlődik, ami majd elősegíti az ő testi fejlődését, az iskola érettségét.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
She's up all night to the sun.